Jó reggelt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatóinak, és szeretettel köszöntöm Önöket december 28-án, azon a napon, amikor az apró szentekre emlékezünk. A Mária Rádió mai napon tematikus napot tart, és figyeljék majd műsorainkat, mert az apró szentekhez kapcsolódó témákról, felvételekben, akár élőadásban, imádságainkban erről emlékezünk meg. Szeretettel köszöntöm a vonalban Kírer Imre atyát, a Mária Rádió csütörtöki napi felelősét. Jó reggelt kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen, jó reggelt!
Köszönjük szépen, Imre atya, hogy elfogadta a felkérést. Kikre és mire emlékezünk apró szentek ünnepén? Emlékezzünk meg erről, Imre atya!
Kezdjük egy találós kérdéssel. Apró szentekről kérdezik, hogy hány fiú és hány lány van közöttük. De úgy kell megállapítani, hogy egy felhőn lógázzák a lábukat, és mi csak a talpukat látjuk. Hány fiú van közöttük, és hány lány?
Hát ez jó nehéz kérdés. Lehet, hogy ilyen becsapós.
Nagyon egyszerű kérdés.
Becsapós kérdés.
Mert igen, pontosan. Azért, mert hogy csak a két év alatti kisfiúkat ölték meg, egyetlen lány sincs közöttük.
Igen. Tényleg, hogyha valaki végig...
Mert Jézus Krisztus fiú volt.
Igen.
Na, úgyhogy akkor kérem szépen lehet tudni, hogy az apró szentek azok a két év alatti kisfiúk, akiket Betlehem környékén Heródes kiírtatott, remélve, hogy köztük lesz az, akit ő trónkövetelőnek vélt, hogy majd az ő királyságát el fogja venni. Na de hát az Úristen közvetlen lépett, és ugyan áldozatok lettek, de a megváltó életben maradt, mert Szent József elmenekült vele és Szűz Máriával. Ennyit tudunk az apró szentekről. Körülbelül 20-30 gyerekről lehet szó, ahogyan a tudósok ezt úgy fölmérik.
Hát, hogyha belegondolunk, ez egy borzalmas dolog volt. Tehát, hogyha az ember úgy végig elképzeli magába, hogy történhetett meg ez.
De nem Heródes részéről, hiszen ő a saját családját is írtotta, sőt, Krisztus előtt 7-ben, amikor Augustus császárnak nem volt hajlandó Jeruzsálem hódolni, áldozatot bemutatni, akkor 6000 zsidót feszítetett keresztre. Úgyhogy nála ez nem nagy száma, 20-30.
Igen, de az jutott eszembe, hogy annyira kiszolgáltatott helyzetben voltak, ez egész borzalom, ez semmi esélyük nem volt arra, hogy megmenekülhessen bárki is.
Hát nyilván nem is tudták, hogy rájuk támadtak.
Igen, igen, de akkor se, szóval, és ezt csak azért igen. Kapcsolnám össze a mai témával, mert hogyha valaki elhatározza, hogy nem tartsa meg a várandós állapotot, nem tartsa meg a magzatot, akkor a magzatnak sincs semmi esélye arra, hogy megszülessen. De nem akarok a dolgok elébe menni, akkor sajnos ez nagyon gyakran előfordul, a nem kívánt várandós állapot, mert akár a kora miatt, akár egy fiatal lánynál, aki még iskolás lehet, vagy olyan életállapotban van, hogy még talán nem elég érett ahhoz, hogy gyermeke szülessen, ez egy orvosi kérdés is lehet, hogy mikor érett meg a nő abba az állapotba, mikor került, hogy gyermeket várhat, illetve gyermeket felnevelhet. De bármilyen más okból is valaki úgy dönthet, akár a későbbi korában, a karrierje, vagy bármilyen más szempontból, hogy nem tartja meg. Most egyáltalán lehet-e olyan ok, mondjuk ezt most kérdezem Imre atyától, mint lelkipásztortól az egyház részéről, most zárjuk ki az orvosi indoklást, amikor a nő azt mondja, hogy ezt nem tudom megtenni, mert mi lesz, mit szólnak hozzá, hogy lesz az életem, mi várható, és mindenfélét felsorol.
Mielőtt ezt tetszik sorolni.
Igen.
Egyáltalán egyik alapelv, hogy az élet szent, amit nem magunktól kaptunk, hiszen mi nem kérhettük ezt az Úristentől, Isten adja. Tehát semmiféle hatalmunk nincs az élet fölött. Ez az egyik. Az, hogy megmentünk betegeket, vagy operálunk, vagy gyógyítunk, az kötelességünk az ötödik parancs szellemében is, de életet elvenni semmiféle jogunk nincs. Egyik. Másik, teljesen helytelen az a nézet, hogy jaj, ő most ilyen állapotba került, tehát akkor most irgalmasak vagyunk, csak vetesse el a magzatot. Miért került ilyen állapotba?
Igen.
A felelősség ott kezdődik, tehát a nevelésnél kezdődik. A másik pedig, tehát ez nem lehetőség, senki számára nem lehet lehetőség, hogy az életet elvegye bárkitől. A magzattól megkiváltképpen nem.
Tehát a magzat a fogantatásától kezdve Isten ajándéka, és e fölött senki nem rendelkezik.
És élő emberi lény.
Igen.
Attól függetlenül, hogy még nem úgy néz ki, mint egy megszületett vagy felnőtt ember. Attól mindenképpen élő emberi lény, olyan még nem volt, hogy embertől ne ember szülessék.
Na most egy kis kitérés, ugye aki nem tud arról, egyszerűen nem fogja fel, hogy ez így van, mert azt gondolja, hogy ez csak a későbbi időszakban következhet be, tehát addig, amíg ez az idő el nem következik, mondjuk 2-3, 2 hónapos korig, vagy 6 hetes, nem tudom most, nem akarok időt mondani, de azt hiszi, hogy akkor ez még lehetséges. Tehát a nem tudás, a nem ismeret.
Hát kérem szépen, akkor most megszerezte a tudást. Más nem tudok mondani. Ez semmiféle illőképpen sem ok. Tehát olyan, nincs olyan, hogy én nekem szabad lopnom, mert én nem tudtam, hogy így nem van. Szabad lopni. Vannak alapelvek, és ez a 10 parancsolat, ezért kéne hangsúlyosan tanítani a 10 parancsolatot. Igen, korai időktől kezdve, tehát már az első osztályban is.
Imre atya említette, hogy a szülőknek nagy a felelőssége ebben, hogy hogyan nevelik a gyermeket, a leány miért kerülhet ilyen állapotba, a meggondolatlansága, a fiatalkora, a tudatlansága, a befolyásolhatósága miatt. Most ilyenkor, hogyha a szülő azt ajánlja, vagy azt szeretné, hogy ezt a magzatot vegyék el, akkor ez kinek lesz a felelőssége a későbbiekben? Mondjuk a lány nem tudja felfogni, hogy egy kényszer hatása alatt áll, hogy kisfiam, akkor te így meg úgy lesz az életed, tehát akkor jobb lesz ez a megoldás.
Ő a felelősség alól semmiféleképpen sem mentesül. Jó, ez csökkenti az ő felelősségét, növeli a szülők felelősségét, ez nyilvánvaló. De aztán itt vannak egyéb felelősségek, hogy az orvos vállalkozik erre,
igen.
Illetve az orvos körüli személyzet vállalkozik erre. Rájuk mindannyiukra vonatkozik az úgynevezett láté szentencié kiközösítés, ami magától életbe lép, tehát aki az abortuszt elkövetteti, vagy elköveti, vagy hagyja, hogy elkövessék, és ebben közreműködik, az mind a kiközösítés büntetése alá esik. Ez nem jelenti azt, hogy többé nem katolikus, hanem annyit jelent, hogy a katolikus közösségből zárja ki önmagát. És hát ez pápának fenntartott feloldozás, büntetés. Persze manapság éppen azért, mert az egyház irgalmat akar gyakorolni általában a püspököknek, illetve a papoknak megadják ezt a lehetőséget, de tudni kell, hogy ez mindig püspöki engedély kérdése. De hát az, ha valaki ezt megbánja és elmegy gyónni, akkor megkaphatja alul a feloldozást.
Na most, ha már itt tartunk, akkor hadd kérdezzem meg, hogy nyilván az utolsó pillanatig van még esély visszalépni. Tehát az orvos azt mondja, hogy egyszerűen nem teszem meg. A saját lelkiismeretem az önjövője miatt sem, és az egészségi állapota miatt sem. Tehát ez lenne egy utolsó pillanatban, amikor
ez
már...
Ez egy nagyon helyes álláspont. Van orvos, de hál' Istennek most már nem egy, hanem egyre több, aki egyszerűen ilyesmit nem vállal.
Na most térjünk vissza a másik felére a dolognak, hogyha az orvos azt javasolja, hogy az anya vagy a magzat élete veszélyben van valamilyen diagnosztizált elváltozás miatt, akkor mi a helyzet? Mi az egyház álláspontja ebben az esetben, hogyha az orvos azt javasolja, hogy most kit mentsünk meg, hogy legyen ez tovább, és ezt ki dönti el?
Ezt az egyház már eldöntötte, illetve maga az Úristen. Az életet kioltani tilos. Semmiféle indok nem lehet arra, hogy az életet kioltjuk. Ha tehát sikerül úgy gyógyítani az anyát, hogy annak van lehetősége és reménye, mellesleg közben előfordulhat, igen, hogy ettől a magzat elpusztul, akkor ez még jogos. De hogy direkte olyan gyógykezelést alkalmazni, amiből nyilvánvaló, hogy a magzat pusztulása következik, azt nem szabad megtenni.
Tehát ez egy nagyon nehéz állapot lehet, hogyha ezt a kérdést egyáltalán fölteszi az orvos a szülőknek, hogy akkor döntsék el, ő javasol valamit, és azt mondja, hogy akkor döntsék el, kit mentsünk meg.
Maga a kérdés föltevése erkölcstelen.
Igen, igen.
Jó, ő megmondhatja a szülőknek, hogy ez a harci helyzet, hogy mindketten életveszélyben vannak ilyen módon, és valamilyen módon orvosi kezelésnek ez lehet az eredménye. Tehát nem kell ezt így neki szegezni, ezt a kérdést. Általában az, aki anyává válik, az szokta vállalni, és magától értetődően vállalja a gyermeke fölnevelését. Tehát itt nincs olyan, hogy ha egészséges leszek, akkor fölnevelem. Hát hiszen ugyanez előfordulhat már a megszületés után is.
Igen.
És akkor mi legyen a magzattal? Pusztítjuk el, mert nem tudom fölnevelni, illetve a megszületett kisdeddel. Nem semmiféleképpen. Tehát az élet elpusztítása nem gyógymód.
Tehát most akkor még egy kérdés van ezzel kapcsolatban, hogyha azt javasolja az orvos, tehát akkor kapcsoljuk össze ezt a két dolgot, hogy el kell venni, mert veszélybe van az anya élete, és valakit meg kell menteni. Az apa azt mondja, hogy mentsük meg az anyát, az anya azt mondja, hogy nem, mentsük meg a gyereket. Tehát ilyet
anyának
hallottuk.
Anyának van igaza. Igen, igen, van, volt, sőt, ha jól tudom, a szentek vagy boldoggá avatottak között is van ilyen anya, aki vállalta, hogy az életveszély, de a gyerek világra jöjjön. És megmaradt az anya is, meg a gyermek is.
Igen, ezt...
Egyébként azt jó tudni, hogy az orvosok nem mindentudók.
Persze.
Általában a rendszeres dologok alapján ítélik meg, hogy ez valószínűleg nem marad életben, az valószínűleg életben marad. Itt tehát valamiféle hősiességre van szükség, amit az Úristen joggal várhat el a benne hívőktől, mert hiszen maga Jézus Krisztus is hősiesen, sőt tudatosan vállalta értünk a halált, hogy bennünket megmentsen. Hát
igen.
Most attól függ, hogy az illető az evilági életet, vagy a lelki életét tartja fontosabbnak, vagy sem.
Ha végül is sajnos mégis előfordul sokszor, hogy abortuszra kerül sor, akkor ez feloldozható? Mi az egyház álláspontja ebben?
Hát ha komolyan bánja, akkor feloldozható, mondtam az előbb, a kellő feltételekkel. Tehát ez alól igazán püspök oldozhat fel, illetve a pápa, de ezt ki szokták terjeszteni, mint ahogy Bíboros úr is már megírta a jövő évre vonatkozóan, hogy megadja a plébánosoknak az engedélyt arra, hogy az abortusz alól feloldozást adjanak az ő nevében. Tehát ezt hozzá kell fűzni, hogy ez nekem nincs jogom, de a püspök felhatalmazott, hogy az ő nevében megadjam a feloldozást. Hát persze ennek azért súlyos következményei is vannak, ami az elég.
De ezzel nagyon nem szabad visszaélni.
ezzel egyáltalán nem szabad összeverni.
Igen, igen. Szóval az, hogy majd akkor elmegyek és megbánom, tehát ezzel nincs, nem beszélve arról...
Akkor már maga a bánat van kizárva.
Igen, tehát nem beszélve arról, hogy ugye ezt későbbre akartam hagyni, de azért az isteni gondviselést egyáltalán a fogantatásról, a megszületésről, a neveltetésből egyáltalán nem lehet kihagyni. Tehát ez nem, alapvető bizony. Dolog, hogy tényleg az van, hogy bármit mond egy orvos, ő nem mindenható, ő nem helyettesítheti az Istent. Ha kimond valamit, annak lehet, hogy van valami orvosi alapja, de azért ő sem tudhatja azt előre, hogy mi fog történni.
Mindenféleképpen a szeretetről tudni kell, hogy az áldozat. A szeretet nem egy kellemes érzelem, hanem a szeretet mindenféleképpen áldozat. Ha vannak hozzá jó érzelmek, az nagyszerű, de nagyon sokszor éppenséggel, hogy nagyon kellemetlen érzelmek vannak hozzáfűzve, de akkor is a szeretetet kell gyakorolni. Amikor a szülő neveli a gyermekét, és az bömböl, hogy ezt én nem akarom, de ezt neked meg kell tenned, mit tudom én például oltásra menni, akkor a szeretetet gyakorolja, és igen kellemetlen érzések kapcsolódnak hozzá.
Térjünk rá a másik témára, ami azért szorosan kapcsolódik az elsőhöz, hogy jó pár éve létezik egy olyan lehetőség, amelyen laboratóriumi vizsgálattal megállapítható a magzat egészségi állapota. Itt kiderülhet valami, hogy valami súlyos elváltozást diagnosztizálnak, vagy valami maradandó károsodást, ami... Hát döntésre kényszerítheti a szülőket, hogy hogyan legyen tovább. Mert azt mondja, hogy a születendő gyermek sorsa és a család egész sorsa megváltozhat, kihathat az egész életükre, és hát felmerül a kérdés, hogy ők ezt akarják, tudják, és fogják-e vállalni.
Hát nagyjából hasonló a megoldás, mint az előbb. Az, hogyha ilyen diagnosztizálás folyik, és ennek az a célja, hogy mi legyen a sorsa a magzatnak, akkor ez egy erkölcstelen dolog és tilos. Ha az a célja, hogy ha valami betegsége van a magzatnak, akkor gyógyítani fogom, akkor ez megengedett és jó. Tehát itt nem arról van szó, hogy kérem mérlegre tesszük, hogy ez a gyerek kell nekem, mert egészséges, vagy nem kell nekem, mert ilyen vagy amolyan beteg, sőt talán maradandó fogyatékossággal jön a világra. Mert hiszen akkor ugyanezt föltehetnénk a nagymamánál is. Ja, most már a nagymama demens lett, vagy nem Igen. tudja ellátni magát. Hát akkor egyszerűbb, ha kiírtjuk, mint hogy foglalkozzunk vele. Nem, itt mindenféleképpen az élet mellett. Ez nagy felelősség, kétségtelen, és sok tragikus helyzetet okoz elő, vagy az ember életét nagyon megnehezíti.
Igen.
Ez kétségtelen. De hát nem csak ilyen alkalmak tudják megnehezíteni az ember életét. Előtt egy autó igencsak meg tudja nehezíteni az életemet. Akkor ne járjunk autóval, írtsuk ki az autókat, és akkor nem fogja elütni az embereket.
Nagyon...
Hát itt mindenféleképpen az élet az, ami elsősorban védendő.
Tehát az, amit Imre atya mondott, hogyha azért kerül sor egy ilyen vizsgálatra, hogy annak alapján döntsek, hogy hogyan legyen tovább, az már eleve borzasztó, hogyha...
Ez tilos, sőt, nyugodtan mondhatom, hogy ez már maga egy gyilkosság.
Tehát emberileg is nagyon nehéz. Most beszéljünk ennek a lelkiismereti oldaláról, meg az egészségügyi következményeiről. Tehát akkor, hogyha valaki visszatérve az első részére a beszélgetésnek, ha valakinél abortuszt végeznek el, annak nagyon-nagyon súlyos lelki és egészségügyi következményei lehetnek, tehát lehet, hogy nem lehet több egy gyermeke. Lehet, hogy lehet, de azért lesz valami probléma, mert ilyet végeztek el rajta. És a lelkében, egész életében hiába megy el, nem tudom hányszor gyónni, ezt ugye hallottuk, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy feloldozást kap, de ő nem tud megnyugodni. Tehát ő valahol ezt mindig érzi.
Hogy is mondjam, ez nem baj. Ez nem baj, hogyha egy életen keresztül vezekel azért, mert ilyesmit tett. Ez mindenféleképpen nem csak az érzékeny lelkiismeretére jellemző, hanem arra is, hogy komolyan bánja a dolgot. Ez egyáltalán nem baj. Tehát az, hogy valaki vezekel, az egy jó dolog, és lelkileg hasznos dolog. A feloldozás nem megnyugtatni akar egyébként, hanem egyáltalán a szentségekhez járulás lehetőségét akarja megteremteni, tehát ezáltal veheti magához Jézus Krisztust, és ebben kell vigasztalást nyernie, hogy lám még őt is magához fogadja az Úr Jézus.
Aztán sokszor lehet látni olyan szituációt, hogy aztán esetleg nem lehet gyermeke sajnos ennek a nőnek, és utána meglát egy babakocsit, meglát egy kisgyereket, meglát egy bárhol egy nagyon aranyos minden gyerek, aranyos, nagyon szép és nagyon jó rájuk nézni, és akkor rögtön ott van, összerogy a lelke, a teste, fizikai fájdalmat érez, hogy ő mit csinált. Tehát ilyet
hát nagyon... Ez a vezekléshez tartozik. Hát, erre nem lehet mit mondani, hogy meg kell valamilyen módon erősödnie. Ehhez lehet orvosi segítséget is kérni, nyilvánvaló, vagy pszichológus segítségét kérni, de hát amit elkövetett, az már tény, az kitörölhetetlen az életéből. Hogy aztán milyen emlékei vannak, vagy következményei, ez személye válogatja. Van, aki könnyen túlteszi magát rajta, mind aki nagyon nehezen, hát annak igen érzékeny a lelkiismerete, az segítséget kérjen, hogy ez megvalósulhasson. Nem véletlenül van most már ilyen lelki gyakorlat is, ami pontosan olyan szülőknek, anyáknak szól, akik magzatot elvétették, de hát utólag ezt bánják. Menjenek ilyen lelki gyakorlata, és akkor lelki segítséget fognak ehhez kapni, ennek elviseléséhez.
De azt hiszem, hogy ez valami hasonló dolog, mint amikor az embernek meghal egy közeli hozzátartozója, és megpróbál valahol vigasztalást találni, de ez csak Istennél lehetséges. Emberek mondhatnak ezt, elmehetnek lelki gyakorlatra, elmehet lelki beszélgetésre, kinek a lelki beállítottsága szerint, de olyan vigasztalást, mint amilyet az Isten tud adni és adhat, azt ember nem tudja.
Én azt gondolom. A lelki gyakorlatban, lelki beszélgetésben Isten szól. Az nem emberi szó. Emberi szó által jött hozzánk, az a lelki lehetőség, kegyelem, amit az Úristen ad az embernek. Nem szükségszerű, hogy minden ilyen lelki beszélgetés már egyből megvigasztalja az embert, lehet, hogy ez hosszú ideig tart.
Igen.
Lelki gyakorlat által sem lesz egyből szent az ember, hanem legalább egy picivel előbbre lép az életszentség útján.
Apró szentek ünnepe, amikor a kis lelkekre gondolunk, akik már Isten szeretetében vannak, a feltett kérdésekre milyen választ adhat, milyen vigasztalást, milyen tanácsot a lelkipásztor?
Éppen az ő életük elvesztése figyelmeztet az élet szent voltára, és nagyon fontos voltára, amit minden magunkban is, de másokban is védenünk kell. Első az élet, minden utána következik.
Köszönöm szépen Kirer Imre atyának a beszélgetést apró szentek ünnepén, és imádkozzunk értük és azokért a leendő édesanyákért, akik nehéz helyzetben vannak, és valami ilyesmit forgatnak a fejükbe, hogy ez soha ne következzen be. A Jóisten áldását.
Igen, a mai napon imádkozunk nem csak az elpusztított magzatokért, hanem az édesanyává, szülővé nem lett nőkért is természetesen.
Köszönöm szépen,
Imre
atya.
Köszönöm szépen, hogy megtetettek keresni.
Köszönöm szépen, Imre atya. Viszont hallásra. Köszönjük a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további szép napot kívánunk imádságot, és figyeljék a Mária Rádió adását ezen a tematikus napon.